nőstény állatunk fizikailag olyan 3-3 és fél éve nem érintkezett hím állattal, tehát nem is volt egy légtérben, nincs is azóta hím állatunk, tehát az egész állatkertben nem fordult elő még egy ilyen állat. Ő folyamatosan rakta a tojásokat, mondhatni majd, hogy nem mint a madarak, vagy mint a tyúkok, és ezek a tojások nem is voltak jók, nem is voltak szépek, viszont az elmúlt évben ezek a tojások elkezdtek szebbek lenni. Innen jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk. Tudományos körökben, meg azért a biológia körökben azért ez egy köztudott dolog, hogy ezek a nagy testű gyíkok, varánuszoknál ez előfordul az, hogyha nincs hím egy adott területen, vagy esetleg egy új területre téved egy nőstény, ahol egyáltalán nincs a fajából ellenkező nemű példány, akkor ők képesek erre, hogy hím nélkül szaporulatot hozzanak létre.
De úgy tudom, hogy a szalagos varánusznál, tehát konkrétan ennél az alfajnál soha nem írták le ezt a jelenséget.
Igen, igen, jól tudja. Itt dokumentálva nem volt még eset a világon, hogy ez a faj tűznemzéssel szaporodott volna. Ezeket az eseteket ugye tudományosan is le kell írni. Nagyon szigorú szabályoknak kell itt eleget tenni, tehát ugye ezt bizonyíthatóan kell dokumentálni. Lehet, hogy már fordult ez elő akár magánszemélynél, mert azért azt tudni kell a szalagos varánuszokról, hogy tengeren túlon, tehát Amerikában ez egy nagyon kedvelt, otthon tartott állat, házi kedvencként is előforduló állat. Lehet, hogy voltak már esetek, amiket igazából nem dokumentáltak, és itt most abban a helyzetben vagyunk, hogy pont a környezet miatt, tehát hogy ez egy állatkert, tehát itt minden egyes állat nyilvántartásban van véve. Nem foghatják rá az egész dologra, hogy biztos valahonnan hoztunk be egy hímet, és az azért csak-csak szaporodott. De mint például egy magánszeménél, ugye, ahol ezt nem lehet lekövetni vagy ellenőrizni, hogy valóban nem érintkezett a nőstény állat hímmel.
Úgy tudom, hogy van egy másik opció is, hogy hogyan lett ez, igen, a négy, igen, kis szalagos, igen, varánusz, hiszen volt a pécsi állatkertnek egy legendás nagy varánusza, Ervin, és az ő társa volt Ervin, aki most ugye életet adott ennek a négy kis varánusznak, de igen, ők, ahogy mondta, már 3 éve ugye elváltak egymástól, talán a hím, igen, elpusztult. Elképzelhető, hogy ezzel ott a 3 év alatt őrizte Ervin
örökítőanyagát? Igen, előfordulhat ez is. Tehát ez a másik opció, erre vagyunk mi is rettentően kíváncsiak, és ezért lesz több mint valószínű, hogy mindenféle vizsgálat elvégezve mind az anyaállatok, mind pedig a fiatalokon. Tehát ez is egy tudományos szempontból egy nagyon érdekes esemény ez is, mert ezt mondhatjuk ezt a 3-3 és fél évet, egy extrém hosszú időnek, míg egy nőstény tárolja az örökítő anyagot, ami szintén egy ismert tény, tehát egy ismert dolog, számtalan esetben leírták más fajoknál, kígyóknál előfordul. Ez egy gyakori dolog az, hogy a nőstények az örökítő anyagot ideig, óráig őrzik, akár egy második fészekaljra is. Viszont ilyenkor meg azok a kérdések merülnek fel, hogy igen, ilyen hosszú időn keresztül lehetett árulni, és ezt esetleg hogyan, ezt majd genetikusok vagy biológusok tudnának erre választ adni. Mindamellett meg nagyon érdekes az, hogy közben ugye voltak fészekaljak, tehát azt tudni kell, hogy Ervin a 3 év alatt ugye egy 7-8 fészekaljat lerakott még ezelőtt a fészekalj előtt. És itt a fészekaljanként 20 darab tojásról beszélünk, tehát ez rengeteg, ez nagyon-nagyon sok. Ha ugyan tárolt is örökítőanyagot, akkor is ez egy extrém helyzet, hogy ennyi tojást esetleg ő tudott termékenyíteni ezzel az örökítőanyaggal. Ez is egy rettentő érdekes verzió ebben a történetben.
És mikor derülhet fény az igazságra? Milyen vizsgálatok előtt állnak a varánuszok?
Ez leginkább egy genetikai vizsgálaton. Tehát, hogyha a fiatalok genetikája megegyezik a nősténnyel, meg egymással, akkor itt beszélhetünk egy szűznemzésről. A szűznemzés folyamatánál még arról kell tudni, hogy a minden utód hím. Tehát igazából itt az utódokat is ellenőriznünk kell, hogy milyen neműek. Ez sem túl egyszerű, egyébként pont a varánuszoknál. A genetikai vizsgálat fogja ezt 100%-osra megállapítani, hogy az utódok egy állattól származnak, vagy kettőtől.
Az, hogy minden utód hím, ez azért van, hogyha egy olyan környezet van, ahol egyedül van egy nőstényállat, vagy csak nőstények társaságában, akkor lehessen kivel szaporodni? Tehát elképzelhető, hogy az anya
van,
a saját gyermekével is tud majd később
szaporodni? Így van. Tehát szűznemzésnél itt erről van szó, hogy ha esetleg egy olyan területre kerül a nőstény, ahol egyedül van, akkor gyakorlatilag hímeket gyárt magának, vagy pedig a területen előforduló állatok közül szinte mindegyik nőstény, nem szinte, hanem mindegyik nőstény. Tehát hogy valószínűleg, hogyha hosszú éveken keresztül a nőstények nem találkoznak hímmel, akkor elkezdenek hímeket gyártani maguknak.
Ön még hogyha röviden bemutatná ezt a fajt, úgy tudom, hogy a komódói varánusz után a második legnagyobb varánusz fajta a szalagos varánusz.
Igen, úgy tartják a világon, hogy ez a második, esetleg harmadik leghosszabbra növő óriás gyíkfaj. Hát ugye itt azért vannak versenytársak is, akár a Pápua varánusz, vagy pedig a Nílusi varánusz. Viszont én úgy tudom, hogy a világrekorder második leghosszabbat tartó gyík, ez a fajú gyík, ez a szalagos varánusz. Szóval azt kell tudni a szalagos varánuszról, hogy egy hatalmas területen elterjedt gyík Ázsiában. Nagyon sok területet benépesítettek, valószínűleg ugye ezért, mert egy rettentően hatékony túlélő, és egy nagyon-nagyon jó vadász gyík. Nagyon jól tud alkalmazkodni a környezethez, az új környezethez is. Nagyon-nagyon intelligens állatok. Tehát én azt is tudom mondani, hogy mi tapasztalatunk alapján, hogy minket például személy szerint megismernek, másképp is viselkednek egy gondozóval. Meg azt is mondhatnám, hogy hallgatnak a nevükre. Tehát tényleg ők egy ilyen faj, általában ezek a nagyikok nagyon gyorsan szelidülnek. Ezért is tartják őket például tengeren túlon házi állatként, mert ilyen hatalmas gyíkok viszont lehet simogatni, sétálni, tévézni vele, stb. Az átlag emberek szeretnek csinálni akár egzotikus állatokkal is. Tehát egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott állat. Viszont azért azt ne felejtsük el, hogy ők tényleg top predátorok. Tehát nagyon jól mozognak a vízben, ugye, mint ahogy a neve is mondja, nagyon hosszú időt tudnak a víz alatt tölteni, akár 3-4 órát is. Nagyon jól vadásznak is a vízben, tehát tényleg elleni közegük a víz, és ettől függetlenül ők nagyon jók mászásban, tehát ők a fákra is fel tudnak mászni, nagyon jól futnak, tehát szárazföldön is rettentően jól mozognak. Tehát igazából én azt szoktam mondani, hogy egyedül repülni nem tudnak, viszont minden másban kimagaslóak a tulajdonságaik. Nagyon jó a hallásuk, rettentő jó a látásuk, akár 100 méterekről kiszúrják az embert, vagy a zsákmányt. Ugye a szaglásuk hasonló, mint a kígyóké, tehát ők is a nyelvükkel keresik a szagmintákat, akár kilométerekről kiszagolják az áldozatukat, vagy akár a dögöt. Azt merem állítani, hogy az egyik leghatékonyabb vadász a világon. Tehát ők tényleg top predátorok. Például a krokodiloknál is, akik nagyon jó vadászok, nagyon nagy túlélők, viszont ugye a szárazföldön gyakorlatilag tehetetlenek. Nem teljesen így van, de mondhatjuk ki. Ezek az állatok minden közegben rettentően jól mozognak. Éppen ott is okoznak a napjainkban is hatalmas gondot, például Észak-Amerikában, ahol pont az ilyen hobbitartás miatt betelepítették, mert nagyon jól érzi magát az új kontinensen, rettentően jól szaporodik, viszont mindent elpusztít, és az ottani természet meg nem készült fel egy ilyen típusú predátorra, ezért aztán nincs is ellensége, nem is tudja semmi megállítani, tehát természetes ellensége nincs. Meg azt is mondhatnám, hogy Ázsiában sincs, tehát hogyha megfelelően nagyra nő egy varánusz, akár eléri a 2 métert, onnantól fogva a természetes ellenségekről már nem igen beszélhetünk. Talán az ember az egyetlen, aki ellenség, és tehát ennek a gyíknak a jövője ellen.